mindent a lehető legtisztábban csináltuk meg, amiből ugye egy összképét tekintve egy egészen borzasztó eredmény jött ki Magyarországra nézve, ami lehangoló.
Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. A legújabb adásban ismét Hanna és Dani mesél Ausztriáról, ugye ők már voltak vendégek a podcastban, akkor frissen fél éve éltek ott, és azóta eltelt egy év, úgyhogy újra kíváncsi voltam, hogy mi van velük. Több változás is van az életükben. Az egyik legfontosabb, hogy Dani időközben munkát váltott, a Red Bulltól átment az Aldihoz. Nagyon érdekes tapasztalatai vannak. De ami még ennél is fontosabb, hogy csináltak egy összehasonlító elemzést kifejezetten olyan termékekből, ami Magyarországon és Ausztriában is van, és olyan boltokban, amik mindkét országban megtalálhatók. Hát elég érdekes és egyben szomorú eredmény született. Tarts velem! Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a podcastban. Anna és Dani, szenti már októberben voltatok, itt elmeséltétek a kiköltözésetek történetét, akkor fél éve laktatok Ausztriában, azóta újabb fél év telt el, mióta beszéltünk, úgyhogy egy rövid kör kérdést azért felteszek, hogy mi újság, hogy vagytok, mi van veletek azóta, mik a változások. Dani, tudom, hogy te munkahelyet váltottál, ennek mi volt az oka?
Sziasztok, köszönjük a visszahívást, vagy hogy újból itt lehetünk. Köszönjük szépen, Dóra. Köszöntjük a hallgatókat. Valójában elég összetett volt a dolog. Az egyik, az a flexibilitás hiánya volt a Red Bullnál. Tehát, hogy nagyon jó munkahely volt egyébként a Red Bull, és nekem az, talán említettem is a korábbi részben, hogy egy ilyen régi vágyam volt, hogy a Red Bullnál dolgozhassak, és egyébként nagyon élveztem is, de nagyon-nagyon hiányzott az a flexibilitás, amit sajnos, vagy nem sajnos, én a Covid alatt a Tesco-tól nagyon megszoktam még Magyarországon. Ebben a home office, a flexi time, tehát az a rugalmas munkaidő, meg minden belejátszik, és hát a Red Bullról nagyon sok pozitívumot el lehet mondani, de ez nem tartozik közéjük, tehát ők alapvetően nem rugalmasak, legalábbis azon a területen, ahol én dolgoztam nekik, ott nem azok, de hallottam olyan területeket egyébként a Red Bullon belül, ahol ahogy máshogy fogják föl ezt a dolgot, ez szerintem menedzsere meg vezetősége válogatja egyébként. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig az, hogy alapvetően főként a munkám nagy részében divattal foglalkoztam, az Alfa Taurival, ami a Red Bullnak ugye ez a prémium ruha márkája. Tehát ilyen 60-40-ben 40% Red Bull, 60 Alfa Tauri, és hát megmondom őszintén, hogy nem érdekelt. Az volt a gondom vele, hogy ugye én minden tapasztalatomat a retailen, tehát a Tesco-nál szereztem eddig, tehát ezen a gyakorlatilag a kereskedelmen, és ez jobban vonzott, jobban is érdekel. És a harmadik pedig egy elég önző dolog, ami két dologból tevődik össze, az egyik a pénz. Jóval jobb anyagi feltételeket kínált az Aldi, egyébként ahol most vagyok, az Aldinál, illetve az, hogy sajnos úgy éreztem nagyon sokszor az Alfa Taurinál, hogy olyan az egész, mint egy ilyen akkor induló startup. Tehát nagyon-nagyon az elején volt minden, és én ettől elszoktam a Tesco-nál, tehát rengeteg melót kellett belerakni a nagyon apró dolgokért, és olyan szituációkban kellett rengeteget tenni, ami máshol már egy alapvető norma. Tehát itt olyanokra gondolok, hogy mondjuk egy szoftvert beilleszünk a hétköznapi eszköztárba, tehát hogy nagyon, nagyon ilyen furcsa volt ennek a hangulata, és a legfontosabb nekem pedig az idő, mert lassan majd baba vállás előtt állunk, és én úgy szeretnék belevágni egy ilyen projektbe, hogy maximális flexibilitás áll mögöttem a munkám oldaláról. Értem ez alatt a home office-t, vagy azt, hogy az Aldi elképesztően családbarát, és rengeteg szabadidőt ad, miután gyermek születik, és nem csak a hölgyeknek, hanem szerencsére nekünk, férfiaknak is. Tehát ez úgy mondom, hogy talán egy ilyen hosszú távú befektetés az Aldi, előre gondolkodtam, mert már a sármia az nem olyan menő, legalábbis az én szemszögemből, mint a Red Bullnak, de minden másban erősebb, és 32 évesen racionálisan kell gondolkodnom. Egyébként itt is nagyon jól érzem magam, tehát alapvetően nincsen relációs jel a kettő között, mert pró-kontra van mindenhol, de nagyjából így ezek az okok, amiért váltottam. Egyébként február 1-jel kezdtem, tehát majd két hónapja, és ugye egy évet voltam a Bullnál.
Most azt, hogy konkrétan mennyit keresel, nyilván nem kérdezem meg, de milyen egyéb juttatások vannak a fizetésen kívül, az már úgy feltűnt nekem, hogy vagy az osztrák cégek, azok nagyon nagy vonalúak ilyen tekintetben.
Hát ezek a benefitek, a csomag az Aldinál az egészen elképesztő, tehát az szerintem még osztrák szinten is kimagasló. Alapvetően van egy erős fizetés, ez közelebb van mondjuk a 3000 euróhoz, mint a 2000-hez. Tehát alapvetően egy erős fizetés, még osztrák szinten is jó. De ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy ugye Ausztriában egységesen 25 szabadnapja van mindenkinek. Nem számít a korod, meg hasonlók, mint Magyarországon, hanem 25 szabadnapod van. Na most az Aldinál lesz 30, tehát itt 30-al indul mindenki, mi plusz egy munkahét, ez rengeteg idő. És ami nekünk nagyon fontos, és ezért is választottam ezt, az Aldinak van egy olyan benefitje, egy olyan juttatása mindenem felül, aminek az a neve cégem belül, hogy Workation. Ez egy olyan évi 30 munkanap, amelyet home office-ban az Európai Unió bármely országából letöltheted. Na ez nekünk azért nagyon prima, mert úgy tudunk mondjuk Magyarországra látogatni a szülőkhöz, hogy nekem nem kell szabadságot kivennem, hanem délelőtt dolgozom, kora délutánig, otthonról, Magyarországon, mondjuk a szüleimtől, vagy anna szüleitől, és délután, hétvége, azt pedig együtt tudjuk tölteni, úgyhogy nekem nem kerül szabadnapba. Ez nagyon sok, tehát hogyha ez egy hónapot mondjuk simán lentölthetünk nyáron Magyarországon, vagy ősszel, vagy bármikor. Ez nagyon-nagyon jó. Emellett több mint 15 üzletben van, hát 10-50%-ig kedvezmény, de olyanokhoz is, mint például a Katar, tehát hogyha például utaznánk valahova, oda is ilyen 12%-os kedvezményünk van, illetve rengeteg műszaki áruházba ad kedvezményt az Aldi, és például minden edzőterembe egy ilyen Wellpass nevű benefit mentél, ami nekem jó. Tehát alapvetően egy ilyen nagyon, nagyon erős csomag az Aldi, arról nem beszélve, hogy ugye tudod mérni a balanszodat, hogy mennyi időt dolgozol, és ha például összejön elegendő óra, hat, például mondjuk összejön 6,5 óra többletórán, tehát mondjuk minden nap egy kicsivel többet dolgozol, akkor mondjuk kivehetsz egy pénteket szabadnap nélkül. De bármilyen napot, csak nyilván itt úgy van, hogy 38,5 óra egy munkahét, és a péntek az 6,5 óra, a többi nap pedig 8. Hogyha 8-et szedsz össze, akkor mondjuk bármelyik hétköznapot kioffolhatod, tehát kiszedheted, és akkor nem kell szabadságot kivenned. Nyilván a menedzsereddel megbeszéled, hogy nekem van most ennyi időm bent, és szerdán nem szeretnék, és azt fogom mondani, hogy persze nyugodtan. Emellett nagyon családtámogató, tehát például van saját óvodája az Aldinak, ahol a soron kívül bekerül a gyermeket, hogyha Aldis dolgozó vagy. Gyermektábor, ami ingyenes az ottani dolgozóknak, nem is tudom, 3 vagy 5 éves kortól, vagy 5 talán, nem tudom pontosan, ilyen nagyon fiatal kortól nyári táborba mehetnek a gyermekek, elég magas színvonalúba.
Nyári gyermekfelügyelet.
Nyári gyermekfelügyelet is van az Aldina, hogyha mondjuk elutaznak a szülők biznisz útra, vagy nyaralni, tök mindegy, akkor kirendelnek embert, aki ezzel foglalkozik. Kvázi egy babysitter, aki teljes körű felügyeletet bíz. Nyilván mi ezzel valószínűleg nem fogunk élni, nekem ez egy picit talán már túlmutat azon, ezért vannak a nagyszülők, de nyilván valaki nem tudja ezt megoldani, és annak mondjuk ez tök jó lehet. Tehát ezek nagyon-nagyon jók, itt is ingyen étkezés van, reggeli ebéd, nem olyan minőségi mondjuk, mint a Bulnál, de azt mondom, hogy teljesen vállalható, tehát többnyire szendvicsek, hideg kaja, műzlik, joghurtok, de ez korlátlanul kávéval, üdítővel, gyümölcsökkel. Tehát ez is teljesen vállalható, és annyit, amennyit bejárunk, tehát ez a heti 1-2 nap, az teljesen rendben van arra ez az étel, amit adnak.
Tehát heti 1-2-szer jársz be?
Hát többnyire ez a hangulatom diktálja egyébként. Például ezen a héten 2-t megyek, múlt héten 1-et voltam, mert ezt így be kell osztani. Azt szokták mondani, hogy 13-15 home office-od van egy hónapban, ami heti 3-4 nap, de nyilván, hogyha mondjuk van egy fontos meeting, arra azért érdemes bemenni, illik bemenni az irodába, hogy személyesen légy jelen, de nagyon flexibilisek ebben.
Az előző cégnél nagyon lelkes voltál a kollégákat illetően, így, hogy nem nagyon jársz be, így is ki tud azért alakulni ilyen jó hangulat, kapcsolat a kollégákkal? Van összejárás?
Nyilván ez lassabb. Ugye az, hogy a Red Bullnál minden nap, heti 4 napot bent voltam, az azért elősegíti azt, hogy ezek a baráti viszonyok, vagy ilyen bajtársi viszonyok kialakulnak, nyilván gyorsabb. Itt viszont azt nézem, hogy például az itteni kollégáim aktívabbak a munkán kívüli időszakot tekintve. Tehát rengeteg szervezés van közös, mondjuk sörözés, pizzázás, karaoke-est, buli, teljesen mindegy, ki mire vevő. És az van sok, két hónap után itt még azért nem alakultak ki a részemről olyan kötődések, mint a Bullnál, onnan azért azt mondom, hogy barátaim is lettek, akikkel a mai napig összejárok, pedig már nem dolgozom ott. De itt is azt gondolom, hogy ez idővel meg fog történni, mert már itt is olyan a hangulat, hogy szívesen elmegyek velük mondjuk két hetente egyszer délután mondjuk inni egy sört, vagy beszélgetni valahol egyet, vagy enni egy pizzát. Tehát azt gondolom, hogy igen, és ugye minden nap beszélgetünk, ha máshogy nem, akkor Teams-en online, tehát meetingek alkalmával, vagy az Aldi szervez hetente egyszer egy ilyen virtuális kávészünetet, ahol csak így összedobja a kollégákat, és beszélgettek 20 percet egy kávé mellett. Tehát figyelnek arra, hogy azért így ezek a relationship-ek, tehát ezek a kapcsolatok, a munkatársi kapcsolatok, azok azért ne legyenek túl merevek, hanem legyen egy ilyen jó hangulata, egy ilyen jó általános hangulata az egésznek.
Hát nagyon-nagyon jól hangzik. Anna, te éppen álláskeresésben voltál, akkor egy kicsit ilyen óvatosan, félve, hogyan alakult ez?
Igazság szerint azt tudom neked mondani, amit egyszer írtam egy képhez, és az nagyon idevaló, hogy nyugaton a helyzet változatlan, mert jelenleg is álláskeresésben vagyok, viszont azt gondolom, hogy nekem szükségem volt egy ilyen akklimatizációs időre, amíg kicsit megszokom, hogy mennek itt a dolgok, megszokom, hogy itt élünk, hogy ketten vagyunk, bár igaz, hogy azóta már az öcsémék is kiköltöztek ide fölénk, úgyhogy már annyira nem vagyunk egyedül, de most már két hónapja intenzív nyelvleckéket veszek, és most már elkezdtem intenzívebben jelentkezgetni pozíciókra, úgyhogy azt gondolom, hogy lassan révbe érek én is.
A mai adás témája alapvetően a megélhetési költségek, adózás, adóvisszatérítés, klímapénz. Hát kezdjük az utóbbival. Mi az, hogy klímapénz? Kik kapják, kik jogosultak rá, milyen összegről beszélünk?
A klímabónusz, ahogy itt hívják, ezt mindenki kapja, aki legalább 6 hónapja be van jelentve ide, tehát itt lakik életvitelszerűen. 6 hónapot kell eltöltened itt, és onnantól kezdve automatikusan belekerülsz a kalapba, és a következő kifizetési ciklusban, ami évente egyszer történik, akkor ezt megkapod. Utalványban, készpénzben, kártyára, ha utalvány, ezt be tudod váltani az adott postán rögtön készpénzre. Ez azért egy nagyon, szerintem fantasztikus gazdasági intézkedés Ausztria részéről, mert ez gyakorlatilag ez egy ilyen ökoszociális adóreform keretein belül megemelt adó nem, amelyet igazából kifizet a lakosság, nyilván nem ekkora mértékben, de a lényeg az, hogy ez úgy van visszaforgatva, hogy az ebből befolyó plusz összeget, ami körülbelül egy embernek egy évben ilyen 55-70 euró, ami plusz költség, ugye nyilván ezt minden cég és mindenki egyéb befizeti a kasszába, és utána az állam ezt visszaossza arányosan, de csak a lakosságnak. Tehát a cégeknek nem. És ezért nyilván a visszakapott rész az egy nagyobb összeg, mint amennyit bele forgat, attól függetlenül is, hogy milyen zónában laksz, mert van egy alapösszege, amely 110 euró, és erre jön, építkezik föl, három faktorból áll össze, hogy néz ki, az, hogy milyen területen laksz. Ha egy nagyváros Bécs közepén laksz, akkor a legkevesebb pluszt kapod rá. Ha kintebb laksz, és az infrastruktúra rosszabb, akkor annál nagyobb ez az összeg. És gyakorlatilag legvégén azt hiszem egész pontosan 185 euró például a miénk, amely a harmadik legmagasabb. 110-ről indulunk, az a legkisebb összeg, amit kaphat egy lakos. Ez per fő, leértendő, nem per lakás, vagy per háztartás, hanem per fő. Tehát, hogyha egy lakásban négyen laknak, akkor az 440, mert ugye mindenki fizeti az adójából ezt az összeget, és a legmagasabb pedig 220 euró.
Bocsánat, még annyival kiegészíteném, hogy ez gyerekek után is jár.
Abszolút.
Azt akartam kérdezni, hogy ez nem csak a keresőképet.
Nem, ez gyermekek
nekik
is.
Nekik is. Ő utánuk ugye az 50%-ot kapják meg a szülők.
Gyakorlatilag ezt vagy, ha jól tudom, novemberben, vagy márciusban osztják ki, talán így van a két ciklus,
igen,
vagy itt vagy ott kapod meg. Mi most kaptuk meg egyébként március elején, ha jól emlékszem, és itt a szomszéd postán vettük át, mert épp nem voltunk itthon, amikor hozta a postás. Úgy szokták kommunikálni, hogy ez azért van, mert hogy a megemelkedett rezsijárak és egyéb miatt segítsenek kompenzálni, de valójában emögött egy plusz adó nem áll, amelyet az ország utána, vagy a kormány utána visszaforgat a lakosság részére, hogy nagyobb arányban kapjál. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, főleg azért, mert én tapasztalatból azt mondom, hogy enélkül sem megterhelő kifizetni az itteni rezséket. Ez meg egy tök jó dolog, mert márciusban megkapod, és nyilván ez nem egy extrém nagy összeg, de például nekünk úgy van időzítve, hogy márciusban kapjuk az adó visszatérítést, és együtt ez már egy komoly fizetés pluszban, és igazából egyikért sem csinál semmit. Tehát ez valójában egy ajándék, vagy egy bónusz, és ez szerintem egy remek dolog. Egyébként minden évben nő ez az összeg, hogy mennyivel az rugalmas, tehát ez nem egy fix kőbevésett dolog, de átlagosan ilyen 15-20 euróval.
Illetve a Covid idején minden felnőtt 500 eurót kapott, és minden gyermek 250 eurót.
Igen.
De ugyanezzel a név alatt, tehát klíma?
Ugyanígy, csak a Covid alatt egy emelt összeget kapott a lakosság.
Ez a éppen adóbevallási időszak van nálunk, úgyhogy ezért is aktuális az adózásról beszélni. Ausztriában mi ennek a folyamata, mi a határideje, ti csináljátok magatoknak, vagy a cégetek csinálja, vagy megcsinálja az ottani adóhivatal?
Az adóbevallásunkat a munkahelyünk csinálta. Mi már ezt Magyarországon is így csináltuk egyébként mind a ketten a Tesco-nál. Most itt is a cégünk csinálja, tehát semmi dolgunk nincsen igazából vele. És az adó visszatérítés pedig úgy van, hogy tavaly ezt talán erre beregisztráltunk az év végén, vagy nem is tudom, hogy pontosan
hát
hogy történt.
Úgy van, hogy minden cégnek az összes fizetéseddel kapcsolatos papírját fel kell tölteni erre az adóhivatalnak egy megadott platformjára. Ha ez megtörtént, akkor tudod manuálisan vagy te megcsinálni az adó visszatérítésedet, ami egyébként annak, aki jól beszéli a németet, annak egyébként nem egy nagy dolog, tehát a legtöbb ember magának csinálja, és lehet, hogyha nem lettünk volna lusták, akkor mi is meg tudtuk volna csinálni, de vannak kifejezett olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, és például ahhoz kötik, hogyha a te adó visszatérítésed eléri az 500 eurót, akkor az ő díja 50 euró. Mi is egy ilyen segítséget vettünk igénybe.
Igen, nekünk ezt nagyon hamar megcsinálták egyébként, és miután elbírálták, 4 nap alatt ki is utalták nekünk a számlára az összeget, és a mi esetünkben úgy, hogy annak csak 10-11 hónapot dolgoztam, tehát messze nem teli, így is azért 2000 euró fölött volt az összeg, amit kaptunk ketten. De van egy barátom, akinél van egy 2 év alatti gyermek, és ott például egy főre a gyermek miatt 2700 eurót kaptak.
Igen, itt azért rengeteget számít.
A gyermek.
A gyermek az rengeteg, tehát az egy ilyen 1000 euró fölötti összeget számít az adó visszatérítésnél, és azért az már egy 2700 euró, az már egy nagyon erős fizetés önmagában, és akkor ott már is az van, hogy gyakorlatilag van egy 13., 4., 5. havi fizetésed, mert kapsz 13-14-et, és ezzel a klímapénz adó visszatérítéssel, ha fejenként csak kaptok a gyerek miatt 2000 eurót plusz klímabónusz, akkor ott van egy 15. havi is kvázi.
Igen, így van.
Hát azt azért így össze lehet rakni, hogy így nem nehéz összespórolni egy autót itt. Tehát, hogyha az ember kiszámolja azt, hogy keressen 2200 eurót, és csak tegye el a 13-14-et egy pár, akkor az majd 10.000 euró, mert ugye a 13-14-ig, ha egy picivel több összeg az más adó helybe tartozik, és picit több összeg, mint a fizetésed, 1-200 euróval, akkor ott majdnem 10.000 eurót elteszel, ami 4 millió forint jelen állás szerint. 4 millió forintot elteszel úgy, hogy a fizetésedhez nem nyúltál egy centet se. És ha most emellett csak a fizetésedből nagyon simán elrak egy pár, ezt tapasztalatban mondom, egy 1000-est nagyon simán, de tegyél el havonta 500-at, ott megint 6000 euró, és akkor gyakorlatilag 16000 eurót elraktál úgy egy évben, hogy nem mondasz le semmiről, és nem nélkülözöl. Az már egy súlyos összeg, tehát az akkor arról beszélünk, hogy nagyon könnyedén elrak az ember ilyen 6-8 millió forint között egy évben.
Tehát azt mondod, hogy a fizetésből félre tudtok tenni 1000 eurót?
Aha, szerintem, hogyha most, tehát azért rólunk tudni kell, hogy mi úgy szeretünk élni, tehát hogy azért mi sokat megyünk, kirándulunk minden hétvégén, és azért olyankor tényleg nem számolgatunk, hogy mondjuk hol leszünk, mit csinálunk, tehát szeretjük ezt. De már ez Magyarországon is jellemző volt ránk, csak ott mindig mínuszba mentünk hónap végén. Itt meg hál' Istennek nincs ilyen. Szóval, ha mondjuk azt nézem, hogy egy hónapban nem vagyunk teljesen felelőtlenek, akkor egy 1000-est az nagyon simán. Tehát egy 1000-est az kényelmesen. És akkor még mindig meg tudom engedni, hogy elmegyek ezek egy étterembe kétszer egy hónapban, meg autóval járok nyilván, meg kaszkót fizetek az autóra jelenleg, meg stb. Tehát ezek mind beleférnek, és akkor mellette azt tudom mondani, hogy egy 800 kötőjel 1000 eurót azt azért úgy el tudok tenni. Nyilván nem ez a célunk, mert nem ezért jöttünk ki, hogy itt meg nem is ilyenek vagyunk, de ha most éppen az van, hogy van egy célunk, hogy kell 3000 euró, akkor ezt egy 3-4 hónap alatt össze tudjuk szedni.
Egy autó fenntartásának milyen költségei vannak?
Az sok. Mármint, hogy de arról talán már korábban is beszéltünk. Hogy a biztosítás az sokkal drágább, mint Magyarországon. Csak itt is egyensúlyoznék egy kicsit úgy, hogy most például mi megvettük ezt az autót, és mi kötöttünk erre egy biztosítást. Én nagyon régóta vezetek, ezért ez a bónusz szint, ami mindenhol van, ez elég magas nekem, így elég kedvező a díj, de így is ilyen 110 euró per hó, tehát ez ilyen 45 ezer forint per hót kell számolni, plusz van rá egy kaszkunk 43 euróért, tehát olyan 16 ezer forintért durván. Tehát mondjuk olyan, azt mondom, hogy ilyen 60 ezer forint egy hónapban durván az autó biztosítás kaszkóval. Ez nagyon soknak hangzik, mert én Magyarországon ennyit fizettem egy évbe, de azért nem akadok fönn ezen így egy év itteni autó birtoklás után, mert a biztosításunk minden lefed. Tehát itt olyanok is vannak, hogyha egész Európa területén lerobbanok, akkor ingyen egy tréler elviszi oda, ahova mondom az autómat. Ez egy óriási dolog, mert mi nagyon sokat megyünk Magyarországra, nyugatra is, tehát mi sokat autózunk. A másik pedig az, hogy cserébe, ami nekem fontos, mert engem ez megnyugtat, látom, hogy hova megy a befizetett pénzem. Azt tudom, hogy szétnézek az utakon, akkor nem kell attól félnem, hogy egy szétrohadt fékű öreg autó belém durran hátulról, és ezért maradok ott. Mert nincsenek ilyen autók. Tehát látom azt, hogy cserébe itt nem kap engedélyt egy autó, ami nincs jó állapotban. Azt is látom, hogy ha engem meghúznak, az én biztosítom, ezt tapasztalatban mondom, mert az egyik barátom így járt, itt nincs az, mint otthon, hogy visszatartja a kifizetést, vársz 6 hónapot, kevesebbet ad, meg így összességében próbál veled játszadozni, hanem kifizetnek telibe. Tehát nincsenek ilyenek. Nincs ez. És ezért engem ez nem zavar. A másik meg valójában azért nem zavar, mert nem érzed meg ezt. Tehát ezt a 150 euró, ez egy olyan összeg, ami oké, az autó, meg nyilván ez most én megúszhatnám 100-ból is, de én, mivel most van egy effektíve nekünk drágának számító autónk, így úgy voltam vele, hogy akkor szeretnék rá egy kaszkót, jég, hó, minden ellen, tehát hogy legyen rajta ez, mert nekem azt az 50 eurót azt megéri.
Igen, plusz egyébként az sem mindegy, hogy az utak állapota nagyon-nagyon jó.
Az meg a másik, hogy nem viszed 3 hetente vagy 3 havonta futóműbeállításra az autót, meg rugócserére, mert az utak tükör minőségűek, tehát például mechanikailag sokkal kevesebbet kell költeni az autóra, mint Magyarországon. Főleg, hogy alapvetően mondjuk van egy nehéz kombi nagy autód, azt nyilván a rossz utak szétverik alulról, itt a jó utak meg nem. És ezzel nem kalkulál senki, de hosszú távon egyébként ezek költségek, ami egyébként szerintem számít, ez egy nálam fontos szempont. A másik pedig az, hogy viszont a túloldalt, meg minden sokkal flottabb, és például mondjuk egy autóátírás, az a harmada. Tehát most másodjára írtunk itt át autót a nevemre, és ez Magyarországgal ellentétben ez egy konkrétan 10 perces művelet az egész, és került 76 ezer forintba nekem átszámolva. Magyarországon, amikor 2020-ba vettük, vagy 19-ben vettük az autónkat, az 200 ezer forint volt, és 3 napig ugráltam miatta. 3 különböző irodába, ide, oda, amoda, mire megküldik, meg törzskönyv, meg új rendszám. Itt az első culássunk stellébe, ami ezzel foglalkozó iroda, bemész az adásvételiddel, odaadod, egy hölgy felírja a gépbe, kinyomtatja a forgalmit, pulttal odaad egy rendszámot, kifizeted ezt a 184 eurót, és neveden van az autó, a te rendszámoddal, és készen vagytok. Ez másodjára voltam most az autónkkal, ez a kettő együtt nem volt 20 perc. A két átírás, és arról nem beszélve, hogy körülbelül harmad annyiba kerül, mint Magyarországon, és nem kell 3 nap szabad napot kivennem rá. Ez nekem egy csomót megér.
Hát igen, a mérleg így billeg vissza.
Igen, ezt árnyalni, mert én nagyon sokszor látom azt, például a blogunknál is néha, hogy az emberek, és mindkét oldalról nem árnyalják a képet. Tehát nagyon sokszor megkapjuk például azokat, hogy jó, de hát ott is elmegy egy lakásbérlésre egy fizetés fele. Én ezt aláírom, tényleg elmegy. Csak a különbség az, hogy Magyarországon, ha keresek 400-at és 200-ért bérlek, akkor 200-an marad. itt keresek 1 milliót, 400 000 bérlek, és 600-an marad. Tehát a másik fel, ami megmarad, az nem ugyanaz, mert a két fizetés sem egyenlő. És így árnyalva, ha mellé veszük azt, hogy minden egyéb kiadás meg ugyanannyit, vagy talán még sokszor olcsóbb is Ausztriában, akkor az, hogy mennyi marad a lakás után, az az összeg, az nagyon eltérő a két országban.
Akkor szépen rá is tértünk a kiadásokra, költségekre. Nemrég készítettetek egy ár összehasonlító listát a helyi Aldis, Spáros és a magyarországi üzletek áraival. Milyen termékeket néztetek, és milyen tapasztalataitok voltak?
Hát először is itt Annának óriási köszi, mert gyakorlatilag az egész kutatást ő csinálta, és ő is rakta össze a táblát, és ez egy nagyon erős, szerintem nagyon erős analízis lett, és sajnos szomorú is. Egy ilyen nagyon generált, tehát egy nagyon átlagos kosarat állítottunk össze, ebben a legalapvetőbb termékek, lisztolyás, tej, sajtok, némi felvágott, esetleg mosószer, tehát az ilyen legalapabb termékek, amiket az ember mondjuk minden második hétvégén vesz a háztartásba, és itt hozzá kell tennünk, hogy mindent napi árakkal számoltunk, tehát az aktuális aznapi itteni újságból vettük az árakat, online újságból, és az aktuális magyarországi online, és direkt azért vettünk Aldi és Spárt, mert mind a kettő megtalálható mind a két országban, hogy a lehető legfelebb legyen az összesítés, ugyanazon márkák, ugyanazon kiszerelések, ugyanazon a napon, és az aktuális napi euró-forint árfolyammal számoltunk. Tehát mindent a lehető legtisztábban csináltuk meg, amiből ugye egy összképét tekintve egy egészen borzasztó eredmény jött ki Magyarországra nézve, ami lehangoló, főleg a végén az összegzés. Tehát, hogy az jött ki ugye ebből az összehasonlításból, hogy a Spárnál megvizsgáltunk 13 terméket, és ebből a 13 termékből mindössze 5 termék volt olyan, ahol Magyarországon olcsóbb volt a termék ára, mint itt, és itt is megint az árnyalása a helyzetnek, hogy viszont nagyon-nagyon apró néhány cent volt a különbség Magyarország javára, viszont azon termékek, ahol az ausztriai ár volt olcsóbb, ott voltak olyan esetőségek, amikor a különbség az akár az 1%-ot is meghaladta, vagy akár a 2-3%-ot is, tehát ott azért ilyen 100 forintos eltérések voltak Ausztria javára. És ugyanezt megcsináltuk az Aldival is, ahol még rosszabb, mert ott meg azt hiszem 14 terméket vizsgáltunk, tehát ilyen többet, és ott szintén csak 5 volt az, ahol Magyarország nyert, tehát az arányaiban még rosszabb a kép. És ugye ebben az egészben az a legszörnyűbb, hogy a végén megnéztük azt, hogyha ugyanazt a kosarat összerakjuk Ausztriában, mint Magyarországon, egy teljesen átlagos magyar és egy teljesen átlagos osztrák fizetéssel, akkor miután kijövünk a boltból, Ausztriából, akkor azt látjuk, hogy a bevásárlás után ugyanazon termékekből megmarad még 762 000 forintom az én fizetésemből. Magyarországon ugyanez a kosár után 304 000 forint marad meg a fizetésemből.
Mert azt azért mondd el, hogy alapul milyen fizetéseket vettetek.
Ugye az osztrákoknál vettünk egy alapfizetést 2000 euróra, aminél egyébként én azt gondolom, hogy több egy picivel az átlag. És én bárkitől kérdezek itt, azt szokták mondani, hogy 2100-2200 a nettó átlag. De én 2000-et vettem, mert nagyon sok helyről megkaptam, hogy 1500 átlag. Nyilván nem, tehát ezek az emberek nem értenek ehhez. De én elfogadom, hogy 2000 eurót lőttem be, Magyarországon pedig 330 000 nettót vettem alapul, ami azt gondolom, hogy valóságos lehet. Nyilván erre is jön majd, aki azt mondja, hogy ő 700-at keres, meg azt, aki azt mondja, hogy ő csak 150-et. Ezért én megpróbáltam a saját tapasztalatom alapján, meg azok alapján, amiket például én láttam Budaörsön a Tesco-nál, hogy mennyit keresnek az emberek, amit én mertem egy átlagnak venni, vagy akár az Osannál, vagy sorolhatnám a Molnál, és tudok mindenhonnan, mert nagyon sok barátom dolgozik Magyarországon ilyen cégeknél. Tehát vettem ezt a 330 000 forintot, és azt is kiszámoltuk, hogy egy-egy ilyen bevásárlás alkalmával Ausztriában a fizetésed 2,9%-át élet föl, míg Magyarországon ez 7,5%, tehát háromszor rosszabb a helyzet, vagy tehát 2,5-szer. Egy ilyen vásárlás alkalmával. Tehát egy ilyen kosár az a magyar fizetésed 7,6%-ának felel meg, míg itt ez 2,99%. És ha ugyanazokat akarod megvenni, Magyarországon ezek a termékek 25 020 forintba kerül egy ilyen kosár, egy ilyen képzeletbeli kosár, és az Ausztriában ugyanaz a kosár, az akkori forint, az egyébként azóta csak romlott a forint 4 forintot eurónként, de az akkorival pedig a 25 020 helyett 23 467 forint. Tehát majd 2000 forinttal ugyanaz a kosár olcsóbb Ausztriában egyébként. Úgyhogy ide mindent véletlenszerűen beledobáltunk, tehát nem azokat vettük ki, ahol egyik ország vagy másik a jobb, hanem teljesen véletlenszerűen beledobáltunk egy kosárba termékeket, ebből van több liszt, tej, sajt, paradicsom, krumpli, finis mosogatógép kapszula és egyebek, tehát ez egy ténylegesen azt gondolom, hogy életszerű kosár, és ezek alapján én azt gondolom, hogy megbukik az az állítás, miszerint itt mondjuk a vásárlás drágább volna. A hús drágább. Az tényleg drágább Ausztriában. Itt azért mondjuk egy kiló csirkemell az ilyen 12 euró. Tehát ilyen 4600-700 forint. Ez drágább, de annyival árnyalnám, hogy viszont nem kapsz semmit, csak biót és csak osztrák csirkemellet. Tehát nincsen...
A minőség, még nem beszéltünk.
És ugye? Az egy kilót megsütöd, abból a végén nem 75 deka lesz, mint mondjuk én ezt tapasztaltam Magyarországon a spanyol import húsból, hanem itt az tényleg egy kiló csirkemell.
Egyébként még a német húsba engedik, de ott is csak a legminőségibbet.
Nagyon ritkán találsz olyan terméket, hús termékről beszélnek, itt a boltokban is, az Aldiban is, meg a Spárban is, tehát tök mindegy, hogy multi vagy hentes, amire ne lenne ráírva az, hogy összereihise, meg az, hogy bio.
Plusz rendben van, hogy a húsoknál van egy ekkora különbség, de ez még mindig semmit tevő ahhoz, hogy például a tisztítószerek és mosószereknél mekkora a különbség.
Ezt akartam pont mondani, hogy ez nagyon feltűnő volt a táblázatotokban, gyakorlatilag fél áron kapják.
Az brutál.
Hát az a helyzet, hogy ugye most a podcast előtt pont a családnak gyűjtöttük össze a mosószer, mosogatószer, toalettpapír adagját, mert ugye áprilisban megyünk haza, április végén, és ilyenkor mindig szoktunk nekik hazavinni, és mindig végzünk egy ilyen közvélemény kutatást otthon, hogy kinek mi kell. És például 100 mosásos Ariel mosógél vettem most 20 euróért darabját.
7700
forintért.
Igen, és ugye itt is jön a minőségbeli különbség, hát korábban volt botrány is ebből, hogy hozzánk egészen más minőségű termékek jutnak, jóval drágábban, mint...
Ez abszolút így van, de sajnos nem kizárólag Magyarország, hanem ugye ez úgy működik az elosztási rendszer ennek gazdasági szempontból, hogy egy ország a vásárlóerejével fizet a minőségért, tehát minél nagyobb vásárlóerővel rendelkezik egy ország, annál jobb minőségű termékek jutnak oda hozzá import útján, és nyilván egy ország minél mondjuk szegényebb, puritánul megfogalmazva, annál rosszabb minőségű termékeket képes megvásárolni, úgy is, hogy ugyanattól a gyártótól. Tehát nyilván egy gyártó sem ugyanilyen minőségben gyárt le minden terméket, és sajnos ez nem Conteo, hanem ez sajnos ez egy jelenség, ami lehangoló, és én azért azt gondolom, hogy ez sokat elárul, hogy én például mondjuk WC-papírt viszek Ausztriából Magyarországra a szüleimnek, mert harmadáron meg lehet venni. Tehát arról van szó, és azért érdemes ízlelgetni, hogy arról van szó, hogy WC-papírt. Nem az van, hogy autót vezet, mert mondjuk az áfa miatt dolcsóbb, hanem WC-papírt viszek Ausztriából a szüleimnek haza, mert spórol egy 16 tekercses WC-papíron 3000 forintot. Pedig az én szüleim, hál' Istennek, nincsenek arra rászorulva, hogy most itt vegyék meg, de nyilván nem bolondok. Tehát, hogyha én megyek haza, akkor meg szoktam kérdezni, hogy van-e valamire szükség. De arról tudnék neked mesélni, hogy például hány barátomnak vásároltam itt műszaki cikket. Legyen az drága porszívó, én amikor megyek haza, akkor tele van.
Néha már aggódok, hogy megállítanak a határon, hogy tele
van. Én, mint régen, amikor a szüleim, vagy a szülők barátai Ukrajnából vették a dohányt, hát úgy érzem néha magam, viszem haza a Dyson porszívót, meg a airfryert, meg a... Hát szinte, és akkor tudod, így havonta ír egy barátom, hogy hallod, megnéznéd ezt a fejhallgatót, megnéznéd ezt a monitort, mert nyilván a 27 helyett van 10%-os áfa, és például most az egyik barátomnak vettem innen egy Philips porszívót, és 70 ezer forintot spórolt a magyarán rossz kép. Ez egy nagyon drága ilyen nem tudom milyen neve ennek, a álló porszívó.
Hát,
ez a,
fel is most, fel is
porszívó. Ilyen nagyon jó minőségű dolog, de hogy 70 ezer forintot spórolt vele azzal, hogy én innen vittem ki neki, vagy haza neki. 70 ezer. Hát más annyira vesz porszívót, ő meg ennyit spórolt rajta. Tehát, hogy én elhiszem, és akkor ezt csak azért akartam így elmondani, mert amikor kiraktuk az általad említett cikkünket az árakról, akkor azért megjöttek elég különleges emberek a poszt alá, hogy puhán, vagy kedvesen arra próbáltak célozni, hogy én itt meghamisítottam az adatokat, de hát ez mindenkinek elérhető, hogyha felmegy az aldi.hu-ra, meg a svár.hu-ra, meg az aldi.at-ra és a svár.at-ra, és ezeket meg tudja nézni. És én, nekem semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy én mást mondjak, mert én itt élek, és én tök jól el vagyok, és engem a szüleim az egyetlen dolog, ami miatt nem hagy teljesen hidegen, hogy mi történik egyébként gazdasági szinten Magyarországon, mert ha minden jó megy, akkor 2-3 hónapon belül már abszolút semmi nem fog minket odakötni financiális szempontból, és engem ez nem érdekel. Én ezt csak Jannával azért szerettük volna megmutatni, mert nagyon sokszor halljuk ezeket az ilyen elcsépelt kijelentéseket, hogy jó, persze magasabb a fizetésed, de hát 20-szor annyiba kerül megélni. Ez, én most több mint egy év tapasztalatból mondom, hogy totál képet tekintve a megélhetés itt egy fillérrel sem drágább, mint Magyarországon, de én még arra is hajlandó vagyok, hogy azt mondom, hogy oké, 10%-kal többe kerül az élet, mint Magyarországon itt, de 300%-kal jobban keresek. Én elfogadom, hogyha valaki azt mondja, hogy drágább itt, legyen egy picit drágább, én még ezt is elfogadom. Az összképét tekintve legyen egy nagyon picit. De én Magyarországon úgy, hogy ugyanilyen munkahelyen dolgoztam, mint most, annál egy jobb munkahelyen dolgozott viszonyítva, mint amiért itt dolgozik most, nemhogy 400-et nem tudtunk egy hónapba eltenni, hanem sokszor 40-et sem. És Magyarországon éltünk egy 50 négyzetméteres panellakásban, itt meg lakunk egy 65 négyzetméteres kertesházban.
Anna, Dani, lehet, hogy erre mondják, hogy kolbászból van a kerítés?
Én még ezt sem mondom.
Figyelj, itt nincs kolbászból, de meg tudod venni a kolbászt, és meg tudod belőle csinálni a kerítést.
Ez így van.
Na.
Nyilván itt is dolgozni kell, itt is vannak kiadások. Abszolút. Ha valaki olyan mentalitással jön ide, hogy 3 hét alatt magánrepülőt vesz, az itt is be fog bukni, és itt is sikertelen lesz. Tehát ezt kéne felfogni, hogy ez nem alanyi jogon jár, hogy te kijössz ide, és jól fogsz élni. Mert viszont a munkamorájuk az kemény. Tehát dolgoznod kell, és teljesítened kell, és törtetned kell, és menned előre, és akkor adott minden lehetőség, hogy jó életet élj. A gazdagság, azt el lehet érni Magyarországon is. Tehát nekem rengeteg ismerősöm él nagyon-nagyon jó módban Magyarországon, aki velem egyidős, mert olyan képességei vannak, teljesen mindegy. De elsősorban Ausztriában nem a pénzügyi része a legvonzóbb, hanem minden egyéb. A pénzügyi az csak egy tök jó dolog, de ezt egyébként el lehet érni Magyarországon, egy ugyanilyen pénzügyi szintet el lehet érni sokkal több melóval, szerintem, de meg lehet csinálni, ha valaki nagyon erre vágyik, meg tudja. De a hangulat az, amit nem tudsz megcsinálni Magyarországon, mert azt nem te diktálod, meg nem a képességeit szabják meg. És ez egy óriási különbség, én azt gondolom.
A blogotok, az a mi a tervetek?
Igazából ugye az egész csupán egy pótlékként indult, ahol a kreatív energiát le lehet vezetni. És nem számoltunk azzal, hogy ez sokakat érdekelni fog. A tervünk vele az, hogy egy kicsit szeretnénk bővíteni social media felé, tehát rövidebb, akár poénos videók, hogy minél többen legyünk, mert mi ezt szeretjük csinálni, meg hiányzik valami kreatív tartalomgyártás, illetve, ha minden jól megy, és ezt most itt először mondjuk el, mert egyébként ez egy ilyen hétpecsétes titok, de hogy szeretnénk csinálni egy partner oldalt, beköltöztem a konyhába címmel, ahol ilyen nagyon minőségi osztrák tradicionális ételfőzés videók lennének, de tényleg ilyen nagyon minőségi, tehát világítással, hangkeveréssel, tehát nem ilyen összedobott dolgokat. Ezek ilyen távlati tervek, hogy mikor tudunk belevágni, azt még nem tudom, de szeretnénk ezt idén, még az első fél évbe talán elkezdeni, de dolgozunk rajta. Ezt gyorsan még kérlek, hogy mondjam, ez egy elképesztő történet. Tavaly szeptemberben kaptam egy üzenetet a blogra, egy hölgytől, Vikitől, hogy Magyarországon él, ugyanilyen multi területen dolgozik, mint én, és hogy nagyon-nagyon gondolkodik, hogy váltana, és hogy nagyon tetszik neki Ausztria, meg Hollandia, és hogy de bátortalan, és elkezdtünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy mondom, figyelj, Viki, alapvetően mindened megvan hozzá, ha tényleg motivál, vágj bele, csináld meg. Na most annyit elárulok, hogy Viki 2 hét múlva a csapatomba kezd az Aldinál. Szóval elképesztő történetek, és én nem azt mondom, hogy közünk van ehhez, de jó a részesük lenni. Már ezért megérte az egész blogírás, mert egy ember élete az gyökeresen megváltozott, és lehet, hogy csak pont azért, mert látta az én cikkemet, és azt mondta, hogy basszus, én is meg tudom csinálni.
Tényleg nagyon sokan írnak, és mi általában vagy együtt, vagy felváltva válaszolunk, és egyébként továbbra is csak bátorítani tudok mindenkit, hogyha valami kérdése van, ugye, akkor nagyon szívesen, amit tudunk, azt segítünk, és nagyon szívesen beszélgetünk bárkivel, akár privát üzenetben is, mert tök jó ezeket olvasni.
És soha nem késő. Soha nem késő. Ha ez az álom és ez a vágy, akkor inkább megéri ebbe megpróbálni és elbukni benne 1 millió forintot, mint 70 évesen arra ébredni, hogy meg se próbáltam.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.